A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk, a János evangélium a második részből az első 12 verset, és majd a 19. részből a 25, 26 és 27. verset. Hallgassuk meg. És harmadnap mennyegző volt a Galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor a bor elfogyott, Jézus anyja ezt mondta neki: nincs boruk. Jézus így felelt: asszony, ez nem tartozik ránk, nem jött még el az én órám. Az anyja ezt mondta a szolgáknak: bármit mond, tegyétek meg. El volt pedig helyezve a tisztulás céljából a zsidók számára 6 kőveder, mindegyikben 3 vagy 4 mérő fért. Szólott nekik Jézus: töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek és vigyétek a násznagynak. Oda is vitték. A násznagy pedig megízlelte a borrá vált vizet, és nem tudta, honnént van, de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták. Ezért a násznagy szólította a vőlegényt, és ezt mondta nekik: minden ember a jó bort adja föl először, és csak amikor az emberek megittasodtak, akkor a silányabbat. Te a jó bort mostanáig tartogattad. Ez volt Jézus első csodája a Galileai Kánában, amellyel kinyilvánította a dicsőségét, és hittek benne a tanítványok. Aztán lement Kapernaumba ő, az anyja, a testvérei és a tanítványai, és ott maradtak néhány napig. És a János evangélium végéről: Jézus keresztfája mellett ott állt az anyja, és anyjának nőtestvére Mária, a Kleofás felesége és a Magdalai Mária. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az édesanyja és a tanítvány, akit szeretett, ezt mondta az anyjának: asszony, íme a te fiad. Szólott a tanítványnak is: íme a te anyád. Ettől fogva otthonába fogadta őt ez a tanítvány. Isten tegye áldottá az igének hallgatását, megértését, szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te életpárti vagy, örömpárti vagy. Köszönjük, hogy életet munkáló, örök életet is munkáló Úr vagy. Köszönjük, hogy nálad tudhatjuk önmagunkat, és köszönjük, hogy te vagy az utitársunk életben és halálban, és halálon túl is. Köszönjük, Urunk, hogy elrejtésbe takar a te szereteted. Köszönjük, hogy te emelsz magadhoz újra és újra. Urunk, te tudod, hogy hogyan érkeztünk ma erre az Isten tiszteletre. Te tudod, hányféle érzés és hányféle gondolat foglalkoztat bennünket. Arra kérünk, csitítsd el a szívünket, te teremts bennünk áldott csöndet. És arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy a hallott, magyarázott ígét te vésd a szívünkbe, te tedd élővé és hatékonnyá a mi életünkben. Jöjjünk, hiszen azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Ajándékozz meg önmagad jelenlétével és közösségével. Amen. Fennállva, hallgassuk meg az ígét a János evangélium a második részéből, az 5. verset. Az anyja ezt mondta a szolgáknak: bármit mond, tegyétek meg. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Isten áldja az édesanyákat, nagymamákat és eljövendő anyukákat. Szívből kívánom, hogy legyen őszinte öröm ez a mai nap mindahányójuk számára, és legyen őszinte együtt örülés a gyermekekkel, unokákkal. Szívből kívánom, hogy legyen teljes ez az ünneplés a belső családi viszonyok örömében. Hogy is van ez az anyák napja dolog, hiszen ma anyák napja van. Hogyan is született az anyák napja? Egy picit ennek a történetéről. Már az ókorban a tavasz ünnepét valahogy összekötötték az ókori görögök az édesanyák ünneplésével, a nők ünneplésével. Nyilván, mert mind a kettő az életről szól, az édesanyaság is, meg a természet megújulása is. Ők ezt együtt próbáltak erre egy napot kijelölni. A 19. század vége felé volt Amerikában egy asszony, akinek meghalt az édesanyja, és mert nagyon szerette az édesanyját, úgy gondolta, hogy azt a napot, amikor ez ő édesanyja született, azt a napot szeretné országos örömnappá tenni, és a saját környezetében igyekezett ebből örömünnepet varázsolni és tenni, és próbálta elterjeszteni az édesanyáknak való köszönetmondást és az édesanyákért való hálaadás idejét. Ez neki akkor még nem nagyon sikerült, de a 20. századra már sikerült elérni ezt. 1911 óta Európában is ünneplik az édesanyákat és az édesanyák napját. Nem mindenütt egyformán a világon, nem mindenütt azonos napon ünneplik az édesanyákat. Mi ilyenkor, május első vasárnapján adunk hálát az édesanyákért, és figyelünk erre, és mondunk köszönetet az édesanyáinknak és nagymamáinknak. Érdekes, hogy pont a II. Világháború előtt nem sokkal sikerült örömünneppé tenni az anyák napját, hogy aztán sok-sok édesanyának, nagymamának iszonyú fájdalmat és iszonyú megsebzettségeket hozzon mindkét világháború és a történelemnek rettenetes szakasza, ami a 20. század első felét jellemezte. A világháborúban gondolom, hogy nagyon sok édesanya és feleség sírt, és sok nagymama síratta az övéit. Ma nekünk sok édesanya miatt való aggódást, és sok édesanya életének féltését is jelenti ez a nap. Hiszen ha belegondolunk a mostani gazdasági helyzetben, minden, ami a családpolitikát jelenti mostanság, van félni és félteni valónk. Édesanyák és családok életét félti a mai magyar ember, családok életét és benne az édesanyákat. Ugyanakkor a mi gyülekezetünkben mégiscsak az örömnapja ez a mai nap és a hálaadásé. Együtt örülünk a kismamákkal, együtt örülünk a kismamáknak, nemrégiben született és születőben lévő várandós édesanyáknak, együtt örülünk az egész gyülekezet közösségében. Áldott legyen értük az Úristen. És csak úgy megemlítem zárójelben, hogy aki esetleg a Reformátusok lapját is szokta olvasni, a mostani Reformátusok lapja utolsó oldalán található egy riport Szabóné Váradi Zsókával, aki a gyülekezetünk tagja és szülésznő, és többeknek segítője volt a szülésnél, és úgy tudom, lesz is még. Szabad őrájuk gondolni, szabad ezért is hálát adni. A mai igehirdetés és együtt gondolkodásunk Jézus és az édesanyja kapcsolatáról szól. Jézus és a családjához való viszonyt próbáljuk végig gondolni a János evangélium a tükrében. A János evangélium csak kétszer beszél Jézus és az édesanyja kapcsolatáról, az egyik a kánai mennyegző, a másik pedig, akkor Jézus ott látja az édesanyját a kereszt alatt a haldoklásában, és ahogyan akkor gondot visel rá és figyel rá. A felnőtt Jézus kapcsolata az édesanyjával és a családjával meglehetősen különös. A Márk evangéliumában is, amit mostában a Bibliaolvasó kalózunk rendje szerint olvasunk, ebben is vannak epizódok, de ezt most szeretném kikerülni, csak a János evangéliumra figyelni. Nézzük tehát az első részt, a kánai mennyegzőnek az üzenetét. Azt olvassuk, hogy Jézus akkor lép először, a felnőtt Jézus a nyilvánosság elé, ekkor kezdi el a tanításait, és ekkor gyűjtötte először magához a tanítványait, és ekkor kezdi el a nyilvános működését. Mit lehet tudni a mennyegzőkről? Ez annak idején, Jézus idejében 8 napos ünnep volt. Egészen hosszú ünneplés, és hosszú dínom-dánom, és hosszú volt az együttörvendezésnek az ideje. Az esküvő lezajlása, a lakoma és a lakodalom ugyanúgy, mint nálunk. A rokon asszonyok is segítettek, és a rokon nők is jelen voltak az esküvőben, mint segítők. Egy falusi lakodalom ez nagyjából így működik ma is, ahol nagynénik, nagymamák, ismerősök, rokonok fognak össze, hogy minél szebb legyen, és minél hiánytalanabb, és minél gazdagabb, minél pompásabb legyen egy esküvő. Gondolom, hogy tudjuk ezt. Így volt ez Jézus korában is. És ebből kiderül, hogy valószínűleg Máriának a testvére és az ő fia, testvére fia tartotta az esküvőjét ezen a napon, és így került sor a kánai mennyegzőre. Még egy-két fontos tudnivaló, Kána 10-12 kilométerre volt Názárettől, ahol Jézus fölnőtt, ahol Mária származott, és ahol Mária családja élt. A bibliai hagyomány azt mondja, hogy Jézus tehát az unokatestvére lakodalmán volt, és az unokatestvére mennyegzőjén vett részt, és ebben ő mint családfő vezette, vagy vitte a családját. Mindjárt erre majd visszatérünk. Még egy tudnivaló, hogy a bor része Izrael Isten tiszteleteinek is, a részegség tilalmával együtt. Az ókori ember, így a páska vacsorán, és amikor az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték Izrael népében, nem sima tiszta bort ittak, a páska vacsorán ki volt mérve, két rész borhoz három rész víz társult, ez volt a szokás, így itták az esküvői lakomán is a bort, és így lehetett ezeket föltálalni, azt mondja, hogy ezt hívják nálunk fröccsnek talán, és így, vagy ezt itták a lakodalmakon is. A vizes edények, amikről itt szó esik a történetben, azok pedig Izrael tisztálkodási törvényéhez tartoztak hozzá. Ők nem csak a higiénés viszonyok miatt, nem csak azért, hogy tiszta legyen a kezük evéskor, hiszen kézzel ettek evőeszköz nem lévén, mostak kezet, hanem azt is jelentett, hogy mindenféle rájuk rakott gonoszságtól, a démonoktól az ő hitük szerint megszabaduljanak, és így üljenek asztalhoz. Továbbá hozzá tartozott minden család életéhez, hogy a messzi útról saruban érkezett poros lábú vendégeknek meg kellett mosniuk a lábát, illetve a legkisebb gyereknek, vagy a legkisebb rabszolgáknak volt ez a dolga, hogy megmossa a vendégek lábát, hogy így telepedjenek asztalhoz, és nem ültek, hanem hevertek a könyökükön egy lapos asztal mellett, és így ettek. Tehát, hogy viszonylag konszolidáltan, kényelmesen érezzék magukat, ezért volt szükség a megmosakodásokra, és hogy ne zavarják egymást a mosdatlan lábukkal, vagy mosdatlan kezükkel. Ezért volt ott minden családban sok-sok víz. Itt a lakodalmas házban körülbelül 500 liter vizet használtak, vagy gyűjtöttek be tővedrekbe, és 500 liter víz várakozott arra, hogy a vendégsereget kiszolgálja. Ennyit a technikai tudnivalókról, és ennyit, ami a kánai mennyegzőnek a technikai részével, kortörténeti részével foglalkozik. De a mennyegzőnek kicsit tágabb jelentése, vagy egy átvitt lelki jelentése is volt Izraelben mindig. Izrael gondolkodásában a mennyegző azt jelentette, hogy átélek valamit, átélhetünk valamit az Úrhoz tartozás öröméből. Hogy az Isten adta legteljesebb örömből, és a legteljesebb egységből valamit átélhet két ember egymás iránti szeretetében és egymáshoz fordulásában. Egy kicsit töredékes előleg az üdvösség öröméből, az Istenhez tartozás öröméből, a zavartalan és teljes egymáshoz tartozás hordozza és tükrözi majd az Úrral való zavartalan együttlét és öröm teljességét. Isten és az ember zavartalan egymásnak örülését hordozza a mennyegző. Isten és a nép szeretett szövetségének jele is volt így a mennyegző és az esküvő. Gondoljunk csak Hóseás könyvére, ebben éppen Hóseás a saját házasságával is, a házasságában tanúsított türelmével beszél arról, hogy Isten épp olyan türelmes az emberhez, és várja az ember szeretetét, mint egy hűséges férje a hűtlen asszonyához, és várja, hogy visszaforduljon az ő kedvese hozzá. Vagy gondoljunk Ézsaiás könyvére, amikor a babiloni fogságból szabaduló népnek így szól az ígéret, nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondja többé senki pusztaságnak, hanem így hívnak, gyönyörűségem, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje, mint ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki fölépít téged. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonyának, úgy örül majd Isten is neked. Pál apostol klasszikus házasságról szóló része, Pál apostol leveleinek az Efézus 5, amikor ő ezt mondja, férfi és nő egymáshoz tartozásról, házastársak egymás iránti szeretetéről, így zárja, hogy ezt pedig Krisztusról és az ő egyházáról mondom. Tehát a házasság többször megjelenik az igében, mint az életre halálra szóló, a legteljesebb szeretet képe, a legteljesebb szövetségnek, a legteljesebb odaadásnak a kifejezése. Akkor nem csak két ember egymás iránti szeretetéről, szerelméről szól, hanem Isten és az ember kapcsolatáról. Tehát akkor mit is jelentett Jézus részvétele a mennyegzőn? Jézus legelső megmozdulása, legelső nyilvános tette, éppen egy mennyegzőn való részvétel. Többszintű és jelképes dolog. Jézus a családjával van itt. És csak hogy rögződjön az agyunkban, néhány évvel ezelőtt valaki nagyon elcsodálkozott, hogy Jézusnak voltak testvérei. Voltak. Jézus nagy családból származik. És nem baj, hogyha az igéből megtanuljuk a Jézus tesóinak is a nevét, Jézus fiú testvérei ugyanis írva vannak az igében, és őket így hívták, Jakab, József, Simon, Júdás. És plusz még voltak lányok is, akiknek nincsenek a neveik fölírva az igében, őket nem tudjuk számon tartani. Tehát Jézus nagy családból származott. Legalább 6-7 gyermek volt ebben a családban, és így kellett, hogy éljenek. És ha Jézus vezeti a családot, hogy Jézus jelen van a kánai mennyegzőn, ez ezt is jelentett, hogy József, az édesapa már nem élt ebben az időben. A testvérei édesapja akkor már nem volt, és Jézus, mint elsőszülött fiú kell, hogy az édesapa helyébe álljon. Tehát Jézus nagycsaládos, akinek meg kellett tanulni, mint minden nagycsaládban, az egymásra figyelést, a gondoskodást, meg kellett tanulni az egymásért való felelősséget, meg kellett tanulnia, és már otthon, kiskorától el kellett sajátítani az egymás iránti türelmességet, az egymás iránti szeretetet, meg kellett tanulja a közösség gondozását, ápolását, hogy mit jelent a szolidaritás, mit jelent az egymás mellé lépés és az egymás életének segítése. Jézus, mint elsőszülött fiú, a családját is vezeti a mennyegzőn. Nem véletlen, hogy az édesanyja neki szól, hogy elfogyott a bor. Ennek kettő soka van, mert ő az elsőszülött fiú, a papa pótlék, az édesapa pótlék, az édesapa halála után, másrészt pedig kicsit másért is szól, hiszen az Isten fiának szól ez a kérdés. Tehát Jézus jelenléte a mennyegzőn mit is jelent? Azt, hogy Jézus eljön, elhozza az Isten országának örömét. Eljön, hogy Keresztelő János önmegtartóztatásai, aszkézise után meghirdesse, hogy az Isten országa nem lemondás, nem életöröm tagadás, hanem az Úr életpárti, örömpárti. Hogy Jézus azért érkezett erre a földre, hogy örömet hozzon Ádám árvainak, ahogy az egyik nagyon szép karácsonyi énekünk mondja, hogy örömet kínáló, örömet munkáló, életet támogató, életre szerető Jézusunk és Urunk van. Olyan Jézus érkezett erre a világra, hogy az Isten fia így érkezett, aki az ember örömét keresi, és az ember életének kiteljesedését és örömét keresi az örök életben. Isten országának megérkezése, az Úr jelenléte, örömet hozni és örömet munkálni az ember világában. Isten országának megjelenése, az Úr érkezése, az a csöndes átkarolás, adisan, az Őr áttalálás, az Úr érkezése, az Isten szeretet szövetségének kiteljesedése. A legnagyobb gyógyító erő, és a legnagyobb békességet hozó, tápláló erő, hiszen nekünk ilyen Jézusunk van, örömünket kereső, örömünket munkáló, akinek ez a legelső mozdulata és gesztusa az emberek között. Ember, itt vagyok, hozom az örömödet, részt szeretnék benne venni, hogy nálad tényleg a teljes öröm van. A fölül emelkedés minden élethelyzetben és minden élethelyzeten. Másrészt pedig ebből a jelenlétből, hogy Jézus itt egy mennyegzőre érkezik legelőször, és itt kezdi a működését a János evangélium szerint, kiderül, hogy Jézus házasságpárti, mennyegző párti. Ő, aki maga nőtlen volt, talán azért, mert tudta, hogy hamar véget fog élni az ő földi pályafutása, mégiscsak házasságpárti, párkapcsolatpárti, aki óvni, védeni, áldani szeretné a családok életét és a házasságokat is. Jó lenne ezt hordozni a szívünkben, és jó lenne ezt el nem felejtenünk, hogy nekünk ilyen Jézusunk van. Jézus, aki az élet örömét hozza, húsvét után derül ki, hogy valóban életpárti Jézusunk van. Annyira életpárti, hogy mentén halálon át elhozza a feltámadás reménységét. Az örök élet reménységére figyelmeztet, ennyire életpárti, hogy a mulandóság az elköszönés fölött és után is életpárti Jézusunk van. A második mozanat ennek az ígének, hogy elfogy a bor, és ez szégyennek és nagy nehézségnek számított. Mária megjegyzi Jézusnak, hogy nincs boruk. Ez viszont Máriát tükrözi, és Máriáról mond el néhány vonást, az édesanyáról, Jézus édesanyjáról. Milyen is ez az asszony, éles szemű, aki segítőként, rokonként van jelen ezen az esküvön. Egy nagy család összetartó pillére lehetett, mint a legtöbb édesanyja és a legtöbb nagymama a saját családjában, általában. Kedves férfiak, bocsánat, általában az édesanyák az összetartó pillér, a család összetkötői és összetartói. Így van ez Mária esetében is. Kiderül róla, hogy ő egy éles szemű asszony, aki meglátja a szükséget, észreveszi a bajt. Akkor is, ha senki nem szól semmit, ha senki nem kér semmit, akkor is rányílik a szeme arra, hogy baj van, hogy most szükség van, hogy valamit segíteni kéne, hogy itt megrekedt valami, vagy nem tudnak tovább lépni, hogy itt megállt az élet egy picit, és döccen az élet egy picit. Észreveszi a bajt és a szükséget, és szó nélkül segíteni szeretne rajta. Azt gondolom, hogy igazi édesanyás attitűd, édesanyás közelítés, szó nélkül is érteni a bajokat. Azt hiszem, hogy ezért szeretjük leginkább az édesanyáinkat, mert szó nélkül is értik, látják a bajt, a veszedelmet, a tehetetlenséget. Értik akkor is a szívünk titkait, amikor még nem is beszélünk, vagy még ki sem mondtuk, még nem is fogalmaztuk meg. Mária ilyen édesanyás szemmel nézi azt, ami körülötte van, érti a bajt, érti a szükséget, és segíteni szeretne rajta. Sürgősen szeretné ezt a problémát nem csak meglátni, de kisegíteni is az övéit. És nagyon tapintatosan teszi. Megint egy asszonyos vonás, megint egy édesanyás vonás. Nagyon tapintatosan próbál segíteni. Nem a szolgákhoz fordul, nem a rögtön és azonnal, és nem megy oda, hogy elsuttogja a saját testvérének esetleg, hogy mit csináltál, és miért nincsen itt a elég bor, vagy hogy intéztétek ezt, hogy nem a nász nagyot teremti, de hogy csinálhattátok ezt, és micsoda szégyen ez a családnak. Senkit nem toll le, senkit nem szív össze, senkivel nem veszekszik, senkivel nem pörül. Ahhoz fordul, akiben maximálisan megbízik. Ahhoz fordul segítségért, akiről tudja, hogy ő segíthet. Ebben a megrekedt élethelyzetben, ebben a megállásban, ebben a meglehetősen reménytelen, ebben a meglehetősen szégyen teljes helyzetben, és de sokszor jutunk ilyen élethelyzetekbe, akkor megáll az élet egy pillanatra, amikor belesüppedünk a magunk tehetetlenségeibe, és nem látjuk a tovább lépést, és nem találjuk a kiutakat. Mária ahhoz fordul, aki tud ezben segíteni, akiről hiszi, hogy ebben biztos részt tud venni, és biztosan ki tudja hozni ebből a megszakadt vagy megrekedt életállapotból, ebből a pillanatból ki tudja szabadítani, és ki tudja segíteni azokat, akik szeret, akiket szeret. Így fordul Jézushoz. Ahhoz fordul tehát, akiben maximálisan megbízik. Hiszi, hogy Jézus, az ő fia, ezen a helyzeten is tud segíteni. Honnan ez a hit Máriában? Honnan ez a gondolat az édesanyában? Hiszem, hogy nem csak a fia iránti bizalomból, ennél többről van szó. Talán addigra átélt már csodákat. Látta már Jézust eddig is szabadítani, megmenteni összeroskadt élethelyzetekből, vagy tehetetlenségekből. Talán voltak már ilyen élményei Jézus mellett. De minden bizonnyal megőrzi a csecsemő Jézus születésekor elhangzó isteni ígéreteket és isteni szavakat is. Talán szívébe rejti, ezt olvasok Lukács evangéliumában, hogy szívébe rejtette azokat az igéket és mondatokat, kijelentéseket, amit Jézusról, gyermekéről és az Isten fiáról, a mindenható Istenről szólt. Nem csak az édesanya fordul a fiához, hanem egy ember az élő Istenhez. Amikor ő Jézustól kér, akkor az ember fordul az élő Istenhez. Az Isten fiától kér, a szabadító Jézustól. Bár tanulnánk meg ezt tőle, és bár élnénk ezt így, hogy minden tehetetlenségben, minden megrekedésben, amikor megáll az élet egy picit, vagy nagyon, akkor bár tudnánk Máriás utat követni, Jézushoz, az Isten fiához fordulni, benne bízó szeretettel és ráhagyatkozó szeretettel. Jézus válasza a magyar fülnek és a mi szavainknak nagyon-nagyon rideg válasznak tűnik. Jézus így felelt, asszony, ez nem tartozik ránk, nem jött még el az én órám. Ez a mi magyar nyelvünkben meglehetősen ridegnek, meglehetősen hidegnek szól, hiszen mi nem asszonynak szólítjuk az édesanyáinkat. De Jézus korában az arám nyelv területen, ahol Jézus fölnőtt, ez így volt szokás. Így nevezték a legmegbecsültebb asszonyokat is, asszony csak. Ez volt az ő nevük. Tehát, hogyha ezt magyarra fordítanánk, mai magyarra, mi értelmezéseink szerint, akkor ez kb. Így hangzana ma magyarul, hogy édesanyám, hagyja rám. Ez az én dolgom. És meg nincs itt az idő, hogy lépjek. Nem jött el az én órám. Tehát, amikor Jézus így beszél, értsük jól, nem a ridegségből, hanem a kor nyelvezete szerint beszél. Tehát, ha Jézus ma mondaná, édesanyám, hagyja rám, ez nem az én dolgom. Nem jött el az én órám. Máriának ez még nagyon érthetetlen lehet. Ez a rész, ez tényleg érthetetlen lehet, mert hogy nem jött még el az ő órája. Ha végignézzük a János evangéliumát, Jézus nagyon sokszor mondja ezt, akár amikor őt megkövezni akarják, akár konfliktusba kerül a farizeusokkal, akkor mindig azt mondja, hogy még nem jött el az ő órája. Csak a halála előtt mondja, hogy eljött az én órám. Akkor maga is áldozattá lesz, amikor van bor az asztalon, az utolsó vacsorában, és emlékeztet saját halálára, és emlékeztet majd a feltámadására. Jézusnak ez a megszólalása, hogy még nincs itt az én órám, ezt is jelenti, hogy Jézus folyamatosan, az élete egészében, a földi pályafutása egészében kettős figyelemmel él. Egyfelől a láthatatlan, a mennyei atyára való figyelésben, egyfelől a környezetére, az övéire, az emberre figyelő szeretettel. Most olvastuk, tegnap igen volt a Márk evangéliumában, hogy Jézus észreveszi, hogy a vihar tör ki a tengeren, és oda siet, ahol a tanítványai viharba kerülnek, miközben imádkozott. Kettős figyelemben élő Jézusunk van, aki egyszerre kéri el a menny erőit, a mennyei atya erőit, hogy megossza azt a mindenkori bajba jutott, a mindenkori tehetetlen emberrel szemben. Jézus édesanyja elfogadja ezt a választ. Nem tiltakozik, és nem kezd magyarázkodni, és nem kér magyarázatot Jézustól. Elfogadja. És ez Mária alázata. Az Isten fia előtt. Több, mint az édesanyja főhajtása a gyermeke előtt. Sokkal több. Az ember főhajtása az élő Isten előtt. Mária ugyanis azt mondja a szolgáknak, hogy amit mond, tegyétek meg, ezt mondja a szolgáknak. Abszolút bízik Jézusban. Abszolút megbízik Jézus szavában. Irracionális ez a bizalom. Ott csak víz van, meg kövedek vannak. Hogy lesz ebből bor? Elképesztő és elképzelhetetlen. Hogy tud ezen a helyzeten segíteni Jézus? És mégis megbízik benne. Ez a mindenkori hit. Erről szól mindahányunk hite. Egy irracionális, az agyunkon túli, totális bizalom Jézus szavában. Egy teljes önátadás Jézusnak, odafordulás Jézushoz. A tanítványok ugyanilyen irracionális bizalomból hagyják ott a hálójukat Jézus egyetlen szavára, vagy Máté a vámszedő asztalt, és vele a pénzt és a zsuzsót hagyja ott Jézus szavára. És indul Jézussal. Amikor Jézus azt mondja, hogy te kövess engem. Ugyanilyen irracionális hittel. Az engedelmesség, a szófogadás, a bizalom megélése közben derül ki, hogy mit is tehet Jézus, és hogyan segíthet, és hogyan hoz ő majd szabadítást, és hogyan ad majd megoldást. Vajon vállalkozunk-e erre, hogy amikor annyira képtelennek látszik, annyira furcsának, különösnek látszik, Jézus szavában megbíznunk, akkor is fejet hajtunk előtte, és akkor is rábízzuk-e önmagunkat, akkor túl van az agyunk gondolataim, és az ember földi lehetőségeim, és megfogható lehetőségeim. Az engedelmesség, a szófogadás a bizalom útján és közben derül ki. Amit Péter maga is így fogalmaz, mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus. Útközben, menet közben. Így történik ez Máriával is. Mária igent mond Jézusra, és Jézus pedig teremteni kezd. Ez az ő első cselekedete, a maga minden hatóságának bemutatása. Hogy ez a lakodalmas unokatesó Jézus sokkal több ennél. Ő az élőisten fia. Mária a földi élete során, Jézus földi élete során tudjuk jól, hogy elmegy a testvérekkel együtt egyszer Jézusért, megpróbálja hazahívni, mert félti a farizeusoktól, szeretné megmenteni az életét, és Jézus nem megy. Ő döntött. Az atyától függ az élete, és nem az édesanyjától, nem földi meggondolásoktól, és nem földi kapcsolatoktól. De pünkösd után majd, a Szentlélek erejével majd ő is ott lesz a tanítványi közösségben. Mint ahogy a második epizód, ami Jézusról és édesanyjáról írva van a János evangéliumában, a haldokló Jézus utoljára még a földi fiú szeretetével gondoskodik az édesanyjáról, s rábízza őt Jánosra, a legfiatalabb tanítványra, a legszeretettebbre, és ő jött legtovább a tanítványok közül. Ő rábízza az édesanyját, és ezt olvassuk, hogy János magához veszi Máriát, és gondoskodik majd róla. És azt is látjuk később az evangéliumokban, hogy Mária ott van a tanítványi körben. Már nem kérdés, hogy kicsoda Jézus. Már neki sem kérdés. Beteljesedik ez a bizalom. Legvégül is befejezésről. Itt borról volt szó, vízről és borról. És arról, hogy Jézus a vizet borrá tudja változtatni és alakítani. Mik ezek a vizek, ami a mi kezünkben van? Mik ezek az eszközök, amiket ránk bízott az Úr? És mi kell ahhoz, hogy ezekből örömforrás legyen? Annyi minden ajándékot adott a mi szívünkbe, életünkbe az Úr, a földi életünk során is. És hát van igénk, van kijelentésünk, üzenetünk Jézustól, hogy ez ne csak holdbetű legyen, ne csak elcsodálkoztató, szép élmények legyenek, hanem borrá legyen, öröm, életöröm forrásává, ahhoz majd maga az Úr kell, az ő érintése, ahhoz majd pünkös kell, a Szentlélek kell, aki elevenné teszi, élővé teszi a beszédet, élő igaz örömmé, tanítássá az élet ajándékait és örömeit is. Adja Isten, hogy el tudjuk őt fogadni, és tudjuk elfogadni azt, amit ő készít nekünk. Mária számára Jézus megváltóvá lett, az örök élet megadójává, élet öröm forrásává, nekünk is. Legyen érte áldott az Úr. És legyen azért áldott az Úr, ha olyan édesanyák vesznek körül bennünket, akiknek szava vízként ér el, és borrá lesz a Szentlélek jelenlétében, és a Szentlélek által. Amen. Uram, köszönjük ma neked az édesanyáinkat. Köszönjük a nagymamákat, anyukákat, akiknek gondoskodása, szeretete elkísért az életünk során. Köszönjük azokat a jó szavakat, mintákat, példákat, amiket az ő önfeláldozó szeretetükből, szótlan, csöndes szeretetükből kaptunk. Köszönjük, Urunk, a bennük kínált kincseket. És köszönjük, Urunk, hogy szavaik, életük útmutatás lehetett a számunkra, példa lehet és lehetett a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád köthetnek mindazok, amiket tőlük, bennük nyertünk. És köszönjük, Urunk, hogy vannak ilyen édesanyák, és vannak ilyen édesapák, szülők, akiknek jelenléte, élete hozzád visz közelebb, rád mutat, és téged segít érteni. Urunk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a teljes életünket, hogy minden időben fordulhatunk hozzád. Adj nekünk bátorságot, hogy megtegyük mindazt, amit te tanácsolsz nekünk, hogy elengedve minden okoskodást, rád bízzuk magunkat, irracionális, nagy-nagy bizalommal kezedbe tegyük az életünket. Kérünk önmagunkért, önmagunk életörömért, vigasztalódásáért, erősségéért, és kérünk téged a nemzetünkért, hadd találjon rád ez a nemzet, hadd értsen meg téged, és hadd tudja kezedre bízni önmagát, könyörülj mi rajtunk, hogy föl tudjunk fedezni téged napról napra, és a te áldásod legyen velünk időről időre.